egy óráig még, illetve nem egy óra időtartamon át, hanem déli egy óráig kérem még a testvérek figyelmét, hogy tovább haladjunk a jánosi iratokkal. Elképzelhető, hogy a jelenések könyvére az akkora falat, hogy már nem lesz idő, pedig az az egyik legcifrább ugye a jánosi irodalomból. De hát majd akkor meghagyjuk legközelebbre, és akkor fejhetik a fogukat a testvérek, hogy jó alaposan kivesézik a jelenséget.
Ha igazi lutheránus vagy, akkor úgy jársz el, mint Luther, meg Calvin. Sose beszéltek
róla. Ez tény.
Történeti tény, se Luther, se Calvin a jelenések könyvét nem magyarázta. Én most nem akarom elmondani az indokokat, mert elvenném az időt, de egyszer majd esetleg szívesen. Úgyhogy ennyit erről.
Megtehetjük testvérek, hogy a jövő hónapban, ha jövünk, akkor ezt külön így elővesszük, hogy eligazodjunk. Lehet említeni ezeket az okokat is, illetve akkor megnézni a szerkezetét, a mondani valóját. Ez egy elég komoly anyag itt az én könyvemben is. Ha kívánják, akkor erre külön egy órát szánhatunk, mert ugye ez a legolyanabb, hogy pro, kontra, érvek, mindenki hivatkozik rá, de senki sem érti igazán, úgyhogy lehet, hát ezt majd a püspök úrral megbeszéljük, és ha belefér, akkor a testvérek igénye és óhaja az nyilván számít. Most haladjunk tovább akkor az evangéliummal, illetve a jánosi levelekkel, hogy legalább a levelekről valamit megtudjunk. Még az evangéliumról végezetül annyit, hogy az egésznek a célja, hangvétele, ha tetszik, vitázó, hitvédő jellegű, ahogyan azt említettem is. Idegen szóval apologetik. Az apológia kifejezést megint jó, ha ismerjük, ha már teológiáról hallunk, és továbbképzésen veszünk részt a preegzisztencia mellett. Hát ez is egy olyan jellegzetesség, amit egy teológiáról halló presbiternek, kereszténynek nem alkalmas tudnia, hogy apológia, hitvédő szerep. Nem utolsó sorban egyik hitvallási iratunk is ezt a nevet viseli, az ágostai hitvallásnak az úgynevezett védő irata, az apológia, talán hallottunk róla, ez bizony a mi egyéni evangélikus hitvallásaink közül való, tehát ismernünk is kéne, hova tovább olvasnunk is, az se baj, hogyha a testvérek szánnak rá egy kis időt. Ez most újólag megjelent egy gyűjteményben, de korábbi kiadása is fellelhető egyházközségi könyvtáraknak köteles
kérdés. Nagy András tartott volna előadást.
Nagy nyitott kapukat döngetek. Úgyhogy tessenek újra, mert ez az életünk része. Tehát ez egy íme. Látszik, hogy a képzésen mennyi minden előkerül. Bizony, ez is fontos. Azért említem, mert nem feltétlenül mindenki bólint rá evangélikus körben, hogyha az ember csak bedobja ezt a szót, hogy no, apológia, akkor mi jut? Holott ez egy fontos. Úgyhogy a testvérek vigyék tovább ezeket az ismereteket. Vitázó hitvédő jelleg tehát, milyen valójában Isten az Ószövetséghez képest a Jézus Krisztusban, ahogyan én erről már szóltam az imént, most összefoglalólag említem még egyszer, illetve milyen új információkat, tudnivalókat lehet elmondani a szinoptikusokhoz képest. Akár ismerte János a szinoptikus evangéliumokat, vagy azok egyikét, akár nem. De mégis újat hoz, például az úrvacsora, az utolsó vacsora jelenetében. Mi az az újdonság, ami nincs meg? Nagyon jól tetszik mondani, de mi az az esemény, ami nincs meg a szinoptikusoknál, és megvan Jánosnál a lábmosás jelenete, de Lukács milyen kérdést helyez ott az előtérbe, miről vitáznak a tanítványok.
Ki a nagyobb?
János hogy oldja meg? Nem közvetlen módon, hanem oda teszi a lábmosás jelenetét, amikor Jézus voltaképpen lehajol, megalázza magát, és az alázatnak és a szolgálatnak a kérdését helyezi előtérbe ezzel, akkor, amikor a tanítványi szerepről, illetve a Krisztus közelségről ebben a sorrendi vagy hierarchikus értelemben van. Tehát, mintha együttműködne a szinoptikusokkal, és úgy egészítené ki az utolsó vacsora jelenetét a lábmosás eseményével, hogy odavágjon a lukácsi kérdéshez, hogy ki a nagyobb közöttünk. Tehát a szinoptikusokat Jánossal együtt érdemesen olvasnunk és ismerünk valójában. Mert úgy áll össze a mozaikokból a kép. Nem véletlen, hogy a tanítványok szerepét ő is kihegyezi, János, ebben az értelemben, ahogy maga mondja, pontosan. És ahogyan említettem a testvéreknek, ezzel zárom, a párbeszédek alakjai visszatérnek az evangéliumban. Egyszer az elején például Nikodémussal beszél Jézus, ismerjük a János 3.16-ot, az is ebben a környezetben hangzik el, de aztán Nikodémus János 7-ben, meg 19-ben is megjelenik, és ezeknek a visszatérő alakoknak akár hangsúlyos szereplők, akár szinte mellékszereplők, akikkel a szinoptikusok nem is igazán törődnek, megfigyelhető Jézus közelében a jellem fejlődése. Egyrészt a történet menetében is, ahogyan előre haladunk, megfigyelhető az ő visszatérő szerepük. Másrészt azonban egy egész portrét ábrázol ezzel János, és úgy mutatja be a szereplőket, ahogyan ez a portré egyre inkább élesebbé, karakteresebbé válik, mint amikor a távcsövet az ember fókuszálja, élesíti, és a halvány még nem éles kontúrokkal rendelkező kép az alakról egyszerre csak élessé válik. Így igyekszik a hit jellem fejlődését bemutatni ezeknek a szereplőknek János, tekintettel egy legapróbb szereplőre is. Tekintettel más szóval mire, kire, testvére? Egyrészt, másrészt Krisztuson túl a gyülekezetre, az egész közösségre, annak a legapróbb tagjára, a hitben tán leggyengébbre, hogy lehetőséged van Jézus közelében erre a fejlődésre, sőt, nem hogy lehetőséged van erre, de szükséged is van rá. Ki ír ugyanerről, csak más szóval, akkor, amikor a test és annak tagjairól beszél, mint az egyházról, Pál apostol, ő mit ír, hogy kinek van az egyik legfontosabb funkciója, szerepe ebben a közösségben? A legkisebb, Jézusnak, mint fejnek, így van ez stimmel, de azon túl a legkisebb tagnak, elhanyagolhatatlan. Ugyanaz a képzet. Tehát egy olyan fajta elrendezettségét látjuk a korai gyülekezetiségnek, mind Pálnál, mind Jánosnál, amely a Krisztus főségét elfogadva képes a legszürkébb, legegyszerűbb gyülekezeti tagot is komolyan venni, arra számítani, annak lelkipásztori módon nyomon követni a fejlődését, fontosnak tartani őt, és így tovább. Ebben a szolgálatban állunk mi is. Valójában. Bármilyen egyházi beosztásban, keresztény gyülekezet tagjaiként, hogy Krisztus a fő, mi lehetünk felavatott lelkészek, különböző tisztségeket tölthetünk bennünk lelkészek. Na de semmivel se vagyunk többek vagy kevesebbek, annál, hogy ne lennénk alázatosak, szolgálatkészek, és ne vennénk komolyan a legkisebbet is a Krisztushoz tartozás értelmében. Ez aztán vállalható a testvérek részéről is, mint szolgálat, mint küldetés, mint felismert feladat. És értelme annak, hogy mit keresek én a gyülekezetben és a közösségben. Tehát egy szélesebb értelembe vett gyülekezetiség, egy tágabb tanítványi kör van János szeme előtt, és ugyanez a helyzet a levelekkel kapcsolatban is, most azokra térve még lesz egy olyan szűk fél óránk, tehát talán éppen elég lesz erre. Mit jelent a helyes lelki identitás, öntudat keresztény értelemben? Erre próbál válaszolni János nem csak az evangéliumával, de a leveleivel is. Helyes lelki öntudat keresztény értelemben. Az én vesszőparipám az, hogy az egész új szövetség, ha csúnyán akarnám mondani, azt mondanám, hogy szőröstül, bőröstül, mindenestül, azt igyekszik tárgyalni, vagy arról szól, hogy mit jelent kereszténynek lenni, mit jelent a Krisztushoz tartozásnak az öntudatos vállalása, mit jelent ez az újdonság, ami a Krisztushoz kötődést jelenti a római birodalom megfelelő pontján, a kialakuló rendszerben, gyülekezet, eleinte zsinagóga, majd házaknál különböző struktúrák, formák, de ezen belül személyesen is. Ezzel foglalkozik az egész új szövetség, János levelei is ezzel foglalkoznak. Az első levele talán a leghangsúlyosabban. János úgy ismeri önmagát, az evangélium kapcsán már szóltam erről, mint aki már ráébredt erre a lelki öntudatra a Jézus Krisztusban. És ezt ő vállalja. Ezt nem szégyelli. Azt hiszem, hogy ebből a szempontból mi lehetünk őszinték, és vállalhatjuk igazán önmagunkat. Ez lenne talán a mi egyházunkból is hiányzó olykori kiállásunknak a feltétele. Hogy mint mi evangélikus keresztények identikusak vagyunk a mi úrunkkal, Jézus Krisztussal ebben az értelemben, és ezt mi vállaljuk. Sokszor megütközve nézzük azon általunk szektának minősített kisebb keresztény formációk tagjainak a fellépését, akik nem átallanak nagyvárosi aluljáróban, vagy sétáló utcán, vagy itt-ott-amott gitárral, vagy hangos beszélővel bizonyságot tenni. Ez tőlünk idegen. Nem arról van szó, hogy ez legyen a gyakorlat, de hogy ne legyünk mi szemlesütött keresztények, arra minden okunk megvan, hogyha Jézus Krisztushoz tartozunk. Hanem városházán, parlamentben, katedrán, munkahelyen, családban, szülői közösségben, szülői értekezet iskolában bátran és határozottan tudjuk vállalni a lelki identitásunkat, ahogyan ez a János vállalta, sőt, még bizonyságtévőjévé is lett Jézus Krisztusnak. De ha mi csupán vállaljuk ezt, már azok vagyunk a kiállásunkkal, anélkül, hogy erőszakosak, hogy rámenősek, hogy túlzók lennénk. János ezt nagyon vállalta. Igaz, volt hozzá karizmája, kegyelmi ajándéka, hogy ezt kifejezze egyéni stílussal, ahogyan ezt az evangéliumban is megfigyelhettük szókészlettel, szerkesztéssel, zseniálisan, na ugyanez az első levélben is visszaköszön. Szinte hasonlít a levél szerkesztése az evangéliumhoz, az egyéni stílus erre is jellemző, nem annyira logikus, ezt írja egy elemzés, a felépítés ennek a levélnek, ahogyan az evangéliumnak sem, a szinoptikus evangéliumok felépítéséhez képest, mint inkább szimfonikus. Nem logikus, hanem szimfonikus. És Jánosra ez a jellemző. Még akkor is, amikor levelet ír. Gondoljunk Pál apostolnak a római levelére. Az egy logikus felépítésű irat. Igen. Nagyon is, ha tetszik. János nem a logika embere ebben az értelemben, hanem képzeljünk el egy ilyen zenekari művet, egy szimfóniát, és ez inkább egy zenedarabhoz hasonló, mint egy rendszeresen kifejtő irathoz, amiben megszólal minden, amiben mindennek megvan a maga helye, ami harmóniát sugároz, de művészi kivitelben, nem pedig mérnöki kivitelben fogalmazunk így. Hát az igazi az, mint egy Mercedes autó, ami stílusos is, meg mérnökileg is pontos, persze. Na de hát ebben nem gondolkodunk azért az új szövetség összefüggésében. János inkább ebből a művészi, a stílusnak, a művészetnek az emelkedettségét mutatja, ellentétben a mérnöki pontossága. Nem lépésekben bontja ki a témát, hanem egy olyan témát választ ki, ami cantus firmusként, vezérmotívumként, hangként végig vonul a levélen, és különböző megközelítésben teszi ezt úgy, hogy ezek az egységek önállóan is értelmezhetők, aki olvassa a levelet, az ezekre felfigyelhet, de mégis mi a fő motívum ezen túlmenően, ami azért felszínes olvasás esetén is szembe tűnik az embernek, nem más, mint az örök élet realitásának, valódi voltának bizonyítása. Hogy eljussanak az olvasók arra a meggyőződésre, hogy örök életük van. Jánost úgy is szokták emlegetni, mint aki a reális vagy realizált eszkatológiának a szószólója. Mit jelent ez a teológiai kifejezés? Hogy a múltban elképzelhető, majd a halál után, majd egykor az Isten színe előtt elképzelhető események, azok történeti értelemben nem majd akkor valósulnak meg, hanem annak számára, aki hisz, már most élményszerű valóságot jelentenek. A tudatára ébredek annak, hogy örök életem van. Az, ami történeti értelemben jövendő a számomra, az teológiai értelemben jelen idő. És ez ilyen módon felülírja a számomra az időiséget, a történetiséget. Egy hívő számára nincs ebben az értelemben tegnap és holnap, csak a ma létezik, és Jánosnál ez hangsúlyos, a most, a ma. És ez a jellemző az örök életről alkotott felfogására is, amit hangsúlyosan hirdet, nyilván vigasztaló szándékkal is. Az egész jelenésekről igen, egy vigasztaló irat, majd hallunk róla, hogy az örök életed reális, valóságos, valódi. Légy meggyőződve e felől, ne kételkedj ebben, ahogyan én is meg vagyok győződve, aki ezt képviselem, átmentem a halálból az életbe. Aki hisz, az már most átmegy a halálból az életbe, így fogalmaz, halál és élet megint két ellentétben. Na de hogyan? Hát nem vagyok halott, még biológiailag élek, a hívő is, hogy mi az, hogy átmenni halálból az életbe. Gondoljunk csak a Nikodémussal való párbeszédére Jézusra. Ugyanezt a kérdést feszegeti, párbeszédet dramatizált formában. Hát ezt jelenti, hogy az örök élet bizonyosságában élek. Mit nekem földi kihívások? Mit nekem keresztény üldözés? Mit nekem római uralom? Mit nekem betegség? Mit nekem halál? Örök élet részese vagyok. Ennek örülök. Ez megváltoztatja az életemet. Ez bizakodóvá tesz. Ez értelmet ad a mindennapjaimnak. Ez viszonylagossá teszi az egyébként nehéz kihívásokat, melyekkel szembesülnöm kell. Szinte rajongó János, amikor erre helyezi a hangsúlyt. Igen. Az ő hite nem csendes hit. Nem egy olyan, hát hiszek, mert beleszülettem, vagy valami hasonló. Az ő hite erős. Őszinte, rajongásig megy, átüti a mindennapoknak a falát, és olyan tágas térre állítja őt, amely elég ahhoz, hogy a mában mégis távlatot lásson önmaga élete szempontjából, és ezt kívánja a tanítványai, illetve a gyülekezet számára. Olyan módszereket, próbákat javasol, amelyekkel erre a bizonyosságra eljuthat az ember. Tehát a János első levele egész gyakorlati értelmű és szándékú. Azért is a levél műfaj. És itt említi a tudjuk kifejezést. 13-szor alkalmazza annak a bizonyságnak a kifejezésére, amely elérhető tapasztalat útján is, ami a helyes lelki öntudatnak a része, hogy ő tudja, ez nem képzelgés, ez nem a fantáziának a játéka, ez nem a hitnek a mécsvilága, amely hol elalszik, hol pedig lángra lobban, hanem ez a tudásnak a bizonyossága, és ez igenis tapasztalati tudás. Ez nem valakinek a homályos tanításából eredő ismeret, hanem ez személyes tudás. Amiért meg kell küzdeni, amit meg kell harcolni, de ugyanakkor lehetséges ezt elérni. Nem biztos, hogy meg lehet spórolni az odáig vezető utat, de hát a japánok azt mondják, hogy a küzdelemben nem a cél elérése, hanem az odáig vezető út megtétele a fontos. Ez egy érdekes szemlélet. Ez ott van a keresztény szemléletben is, azzal a különbséggel, hogy a cél már megvan a számunkra, Golgotán, Jézus Krisztus által megnyert cél. És az odáig vezető út az érdekes. Na de az odáig vezető út az nem földi síralomvölgy, hanem a meggyőződéssel, a tudással megkoszorúzott út. Küzdelmes, de bizonyosságra juttató. Ez Jánosnak a realizmusa. Ez az, amiben ő él és őrlődik. A kettő együtt. Nem irreális tehát a hit a számára valamilyen ködös valóság, hanem küzdelmes. Ugyanakkor felemelő és megragadó. Hát ezt próbálja átadni, továbbadni a megszólítottaknak. És aztán két szó az első levélből, amely jellemző, az egyik volt a világosság, már itt hallottuk, a másik pedig a szeretet. Ebben a levélben kiemelkedő szerepük van. Az isteni jellemzésére használja ezeket, és amikor ezt teszi, mégsem marad megint elvont, hanem gyakorlativá és személyesen alkalmazhatóvá teszi ezeket. Olvassunk utána, hogy mit jelent szeretni, és az Isten szeretet, és aztán ez, ahogy előre halad a fogalmazásban, úgy válik aztán gyakorlativá, hogy mit jelent az, hogy az Isten szeretet, hogy szeretni kell a másik embert, és így tovább. Tehát absztrakció és praktikum, elvontság és gyakorlatiasság ott van ebben a levélben, sőt azt lehet mondani, hogy ez a levél nem más, hogyha így nézzük a kettőt egy szemmel, mint az evangéliumban foglaltak gyakorlati vetülete, kifejeződése. Az evangéliumi igazságoknak az életmódban való megjelenése, megnyilvánulása, erkölcsi, etikai összefüggésben is, hogy tudnélik, ha az Isten szeretet, akkor én miért nem szeretem a másik ember. Tehát összefügg Jánosnál is az, hogy az evangélium, és hát aztán annak valamilyen gyakorlati megjelenése. Ez az első levél. Olvassuk mi is ilyen igénnyel, nem mint valamilyen írott malasztot, ugye János első levele, hú, hát a szeretetről van szó, meg emelkedett, hanem mint valódi gyakorlati útmutatást arra, hogy mit jelent a Krisztushoz tartozni. A második levelének az az érdekessége, hogy nem tudjuk ki a címzettje, és hát erről nagy vita folyik, azok között, akik ezt a levelet akár a másik kettőből kiemelve, vagy közül kiemelve tárgyalják, mert valami olyasmi a felirata, vagy a megszólítás benne, hogy a kiválasztott úrnőnek és gyermekeinek szól. De itt nem lehet tudni, hogy a kiválasztott, ami görögül eklekta, az tulajdonnéve, vagy pedig egy más szó alak. Így nem tudjuk, hogy a neve az úrnőnek az, hogy eklekta, vagy pedig a kiválasztott-e az úrnő. És ugyanígy fordítva, az úrnő maga, ami görögül küria, az tulajdonnéve, vagy sem. Tehát ezt egyszerűen eldönthetetlen. És azt írja egy Westcott nevű angol teológus, hogy a címzett kérdése mai ismereteink alapján megoldhatatlan. Nem tudom, hogy mikor fogunk eljutni olyan ismeretekre, hogy megoldható lesz, hogy ki a címzett, ha megtalálnak egy olyan iratot, amely ezt világosan megmondja, mert egyébként ennél sokkal okosabb már nem lesz az ember, mint amilyen ma, hogy ezt egyszerre csak valaki megmondja, hogy ki a címzett. Ezt nem tudjuk. A nyelvtan sajnos itt kétértelmű. Nem tud segíteni nekünk. De ami viszont tudható a második jánosi levélről az, hogy a fő mondani valója, hogy azokat, akik számára a levelet írták, hamis tanítók veszélyeztetik, és ezektől akarja megóvni a gyülekezetet, ezekre akarja felhívni a figyelmet. Ezzel János nincs egyedül, ez mindig probléma, a hamis tanítóknak a fellépése és a gyülekezet éberségre intése. Ennyit jegyezzünk meg róla. És a harmadik levél az a leggyakorlatibb ezek közül, tehát a három jánosi levél közül egy rövid valami, egészen praktikus, lényegében adminisztratív ügyek vannak benne. Egy olyan adminisztratív ügyekről van szó benne, egy olyan valakinek az eligazítása ez, aki amellett, hogy zseniális igehirdető, a tanítványaiért, a gyülekezetekért felelősséget érző ősegyházi ember, mert azért még nem olyan értelemben egyház kormányzó, mint ma egy püspök, vagy egy nagyobb, több püspökséget felelő egyházi környezetben egy érsek, vagy valami hasonló, vagy akár egy esperes, de már megjelennek olyan egyház kormányzói, vagy gyülekezeten belüli adminisztratív ügyek, amelyek eligazítást kívánnak, például a misszióban való testvérek, a misszióban működő testvérekkel való törődés például. Legyen gondjuk rájuk, ne hagyjuk őket magukra. Más szóval mi a tanulsága? Az, hogy amikor a keresztény élet szervezetten megindul, akkor senki nem maradhat abban figyelmen kívül. Nem gyülekezet az olyan gyülekezet, amelyikben bárki is figyelmen kívül hagyná. Az nem közösség. A lelkésztől és annak a gyerekétől, meg a feleségétől a maga tehetetlen, kiöregedett gyülekezeti tagig, akinek már senki ilyen nincs, és akit meg kell látogatni. És erre programot érdemes és kell a gyülekezetben kidolgozni, és ezzel foglalkozni kell. Más szóval diakóniának is nevezhetjük, Nyíregyházán ennek komoly hagyománya van, de úgy vélem, hogy az egész egyházunkban egyrészt az van, másrészt pedig, ha ezt a diakóniai lelkületet elfelejtjük, akkor az egyháziságunknak egy fontos elemét adjuk föl. Sőt, inkább hangsúlyozni kéne. Tehát, summázva és befejezve, a lelki-spirituális vonatkozás és a praktikus, gyakorlati vonatkozás egyszerre jelenik meg Jánosnál. Nem igaz, hogy csak lelki, hogy elvont, hogy nem e földön jár, hanem 10 centivel a talaj fölött lebeg, ahogyan ezt gunyorosan mondani szokták a János evangéliumáról, illetve a jánosi körről, a jánosi gondolkodásról nem igaz. Amennyire elvont, legalább annyira gyakorlati, praktikus és közösségben, egyházban, ha tetszik, gondolkodó igehirdetőről van itt szó. Ugyanakkor mindezt nem rendszeresen, mondjuk dogmatikus értelemben képviseli, hanem, de nem is rapszódikus értelemben, hogy ezt a szót használjam, hanem ilyen szimfonikus értelemben, ahogy mondottam. Ezt érdemes megfontolni, ezt a szót, és emellett, vagy ezzel együtt az igaz, hogy minden kedvessége és népiói, meg agapétói, vagy fiacskáim, szeretteim kitétele mellett vagy ellenére János végtelenül radikális keresztény értelemben. Amit mi így fogalmazok, mert a testvérünk rábólintott, hogy szinte rajongó, annyira túlcsordul benne a keresztény öntudat, jó értelemben, így értem, hogy radikális. Még nézem, de talán itt be is fejezhetjük, mert pár szót kézzel ideírtam, de úgy hiszem, hogy én azt már elmondtam. Úgyhogy zárjuk ezzel a sort, és tanuljuk meg Jánostól ezt a elhivatottságot, túlcsorduló hitet, őszinteséget, radikalitást, öntudatosságot, az, hogy nem adom föl semmilyen körülmények között, és nem alkuszom meg, és mindezt tudom praktikus, gyakorlati módon a kereszténység, az egyházam, a gyülekezetem javára kamatoztatni. Ha ennyit sikerül magunkkal tanulságképpen elvinni erről a ma délelőtti óráról, akkor azt hiszem, hogy megérte eljönni. Úgyhogy nagyon köszönöm a testvérek megtisztelő figyelmét, és kívánok további kellemes ütlétet, délutánt és tanulságos időtől.